Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugyamint azt megírva találjuk János evangéliumának 12. fejezetében, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Becsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét, e világon örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, látni Jézust. Ki ne akarná ma is látni a Mestert? Ki ne akarná látni azt, aki az elemeknek parancsol, aki lecsendesíti a vihart, aki vizen jár, aki halottakat támaszt fel. Mindenki kíváncsi az ilyen emberre. Vagy Istenre? A kérdést sokszor megvitatták, zsinatoltak. Jézus valóban Isten fia volt? Vagy csak megüresítette magát a jánosi keresztség által, és aztán befogadta az Isten szent lelkét. Hogy van ez? Sokan vártak csodát Jézustól, de Jézus nem látványként, nem mutatványként jött ebbe a világba, hanem jelként. Egyértelmű jelként, Isten szeretetének a jeleként. Igénk rendkívül érdekes. Így olvashatjuk, néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. A 19. században írt kommentárok azt mondják, hogy ezek a görögök, ezek tulajdonképpen prozeliták voltak. Ma úgy lehetne őket fordítani, hogy félzsidók. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen félig oda tartoztak a választott néphez. Azért eléggé egy, úgy is fogalmazhatjuk, másodrendű helyük volt, hiszen nem vehettek részt igazából az Isten tiszteleten, a Jahve kultuszon, kint kellett maradniuk a külső udvarban. Úgyhogy, ha valaki fölteszi a kérdést, hogy ezek a görögök valóban zsidók voltak, vagy sem, akkor ez a kérdés jogos. Nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Mit kerestek volna ott ezek a prozeliták Jeruzsálemben? Nyilvánvalóan azt, hogy részt vegyenek a Jahve kultuszon, az Isten tiszteleten. De igénk nem arról tudósít, hogy ők oda igyekeztek. Igénk arról tudósít, hogy néhány görög elindult, hogy lássák Jézust. Ki ne akarná látni Jézust? Keresik a görögök. Kik ezek a görögök? Hát az eredeti szövegben azt olvashatjuk, hogy hellének. És a hellének azok a görögök. Így olvashatjuk. Eredetileg az egyazon nyelv, műveltség, szokások és a vallás révén összetartozó görög törzsek tagjai a Krisztus előtt 5.-4. századtól, nemzeti hovatartozástól függetlenül mindazok, akik a görög nyelvet beszélték. Ők a hellének. Aki nem görög, az barbár. A barbár szó a szanszkrit barbarasból származik, ami azt jelenti, hogy dadogó. Aki nem beszéli a görög nyelvet. Még ma is humorosan, viccesen azt mondják a görögök, kétféle ember létezik, a görögök, meg akik szeretnének görögök lenni. Mert büszkék arra a múltra, arra a műveltségre, ami az övéké volt. Ismerjük azt, amikor egy nemzet büszke önmagára, hamisan büszke önmagára. Gondoljunk csak a német übermensch ideológiára, de gondolhatunk az amerikai arroganciára is, amikor azt mondja az amerikai állampolgár, hogy a másik nem tud angolul. Talán úgy kellene mondania, hogy én nem tudom azt a nyelvet, én nem ismerem, én nem beszélem azt a nyelvet, akivel beszélek. No de megvan ennek az oka mindig. A görögökben volt ilyen felsőbbrendűség. Érdekes, hogy az egyházi hagyomány azt tartja, Jézus 3 évig tanította az övéit. 3 évig. De van egy másik tábor, akik azt mondják, hogy Jézus csak 1 évig tanította az övéit. És mind a kettő igazolható az evangéliumokból. 1 év vagy 3 év rendkívül kevés. Honnan tudták ezek a görögök, hogy Jézus a Krisztus, a Krisztus, a Messiás, a hatalommal felkent, az isteni hatalommal felkent? Honnan tudták? 1 év alatt, 3 év alatt nem terjedhetett el futótűzszerűen, hogy kicsoda valójában Jézus. Mert hogy csodarabbikról szóló történetek, gurukról szóló csodás, gyógyítások, proféták által tett különös jelekről szóló beszédek, hírek mindig is keringtek. Abból kiszűrni, hogy Jézus, a Krisztus, gyakorlatilag ez nem volt lehetséges megoldani. Hát akkor honnan tudták, hogy Jézus a Krisztus? Gyaníthatóan onnan, hogy tudták, hogy Jézus hol született, figyelemmel kísérték, hol nevelkedett. Tudták azt, hogy Jézus a Krisztus. Hogy megszületett ebbe a világba, beleszületett, az Atya küldötte. Csak úgy, rögtön nem lehet Jézus közelébe jutni. Megvolt, ma úgy mondanánk, a hierarchia. De ha másképp akarjuk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy megvolt a védelmi lánc. Mert hogy ezek a görögök oda mentek Fülöphöz, Fülöp elmegy Andráshoz, és Andrással megbeszéli. Ki volt ez az András? András volt az első apostol, akit Jézus elhívott. Nem Péter, András. A szó maga azt jelenti, görög szó, hogy férfias. Mintha csak jelezni akarná Jézus azt, hogy az én követésem az egy férfias, egy kemény hivatás. Hogy mégis a nők követik többen Jézust, ez azt jelezi, azt jelentheti, hogy a gyengébbik nem, az erősebb. Fülöp tehát elmegy, szól Andrásnak, és aztán megbeszélik, és elmennek mind a ketten Jézushoz. És Jézus tudja, hogy ezek a görögök nem azért jönnek, mert kíváncsiak valami csodára, valami mutatványra, amit csak az Isten embere képes megcsinálni. Ők nagyon jól tudták azt, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy a jel, a felkent, az megdicsőjön. Ezek a görögök nagyon jól tudták, hogy kit keresnek. Tudták, hogy ki ez a Jézus. Most már látni akarták. Tudták, hogy mikor és hol született. Tudták, hogy ki küldte. Nem homályos elképzeléseik voltak, nem emberi mesék. Nekik bizonyosságuk volt, hogy ez a Jézus, az a Krisztus. És eljönnek. Eljönnek, hogy lássák majd a megdicsőülést. És mit látnak? Azt látják, hogy ismétlődik a történelem. Mint mindig, a gonoszság az emberit, a gyengét maga alá gyűri. Ez lenne a megdicsőülés? Hogy megint győzött a gonoszság? Nem. Van itt egy olyan pont, ahol megfordul minden. Azt is lehet mondani, az egész világ megfordul. Ez pedig nem más, mint a húsvéti sír. Nem más, mint az a jel, hogy Krisztus a küldött, az Isten hatalmával felkent, feltámad a halálból. És Jézus ezt a megdicsőülését előrevetíti. Egy gyönyörű, egy fantasztikus kijelentéssel, a búzaszem példázatával. Azt mondja, hogy a búzaszemnek el kell rothadnia, hogy aztán kikeljen belőle az, ami majd termést hoz sokszorosat. Más példázatban úgy mondja, hogy az a föld, amelyik befogadja a magot, az majd hoz termést 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. Azaz emberi elképzelést felülmúlót. Jézus feltámad. Élet lesz belőle. Jézusból lesz a kenyér, a közösség. Jézuson keresztül lesz egység. Milyen egység? Olyan, amely csak Jézus Krisztusban létezik. Jézus Krisztusban, azaz az Isten szeretetében. Másfajta egység nem is lehetséges. Lehetne arról beszélni, milyen jó lenne, ugye az ökumenikus hét végén vagyunk, milyen jó lenne, hogyha lenne egy nyáj és egy akol. A legnagyobb egyház, katolikus testvéreink szeretnék is, ha így lenne, hogy legyen egy nyáj és egy akol. Úgy néz ki, hogy ez nem valósítható meg. De az megvalósítható, hogy legyen egy pásztor, egy Krisztus, egy szeretet, egy fény. Nem véletlen, hogy a nap az Istennek a szimbóluma. Nem véletlen, hogy a kenyér és a bor, az ostya és a bor az Krisztus jegyei. Mert benne van a borban is, meg benne van az ostyában összesült búzaszemekben az a fény, ami onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincsen fény és árnyék váltakozása. Mi ez, ha nem a legnagyobb csoda? Oltárhoz térdelve, és milyen jó, hogy letérdelhetünk mi evangélikusok egyedül, máshol már ezt nem teszik. Letérdelünk, és nem teszünk semmit, csak fogadjuk, vesszük a fényt, a koncentrátot. Jelként kenyérben, ostyában, borban. Jézus nem csak azt mondja, hogy ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, akkor egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus azt is mondja, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli, más fordítás szerint megtagadja az ő életét, e világon örök életre őrzi meg azt. Jézus ezzel azt mondja, hogy nincs jövő, nincs érték áldozat nélkül. Milyen szépen fogalmazza meg egyik igehirdető kollégám, amikor azt írja az egyik dolgozatában, éppen ezzel kapcsolatban, hogy a fiatal lányok, leendő anyukák a vonzó rózsás arcukat, édesanyjuk arc szirmairól, melyek hervadoznak már, szakítják le. Aztán mondja tovább, hogy az édesapáknak az izmai szinte szálanként áttapadnak a fiakra, és megy tovább az élet. Milyen szép kép, hogy nincs élet szülők és gyermekek nélkül. Milyen szép kép, hogy az életről csak folyamatában lenne szabad beszélni. Milyen szép kép, hogy áldozat nélkül nincs élet. Aki az életet szereti, fel kell áldoznia magát. Na ezt aztán a ma embere nem szívesen hallgatja. Mi az, hogy nekem áldozatot kell hozni, amikor egyenlő jogok, egyenlő kötelezettségek terhelnek minket, mindannyiunkat, és csakis úgy van értelme ennek az életnek, hogyha kiszámoljuk szerződés alapúan, hogy én mit teljesítek, és a másik mit teljesít nekem. Még hogy én többet adjak, mire föl? Nyilvánvaló, hogy az áldozatkészség, az, hogy többet adok, mit kapok, az csak akkor lehetséges, csak akkor valósítható meg, hogyha az nem kívülről jön, hanem belülről. Ha a szív diktálja azt, hogy nekem többet kell tennem. Kenyér és fény és egység nyomon követhető mind az életben. Aki szereti az életét, elveszíti. Tessék megnézni, hányan vannak, akik eldöntik, hogy ők szeretnének élni. Most már aztán szeretnének élni. Aztán hova fut az életük? Kiderül, hogy akkor szép az élet, ha van kiért áldozatot hozni. Kiderül, hogy csakis akkor van értelme az életnek, ha az élet tovább megy. Ha nem csak magamnak, nekem, nekem és nekem gyűjtögetek, hanem a közösségnek. A közösségnek, amely megtart. Elsősorban a családi közösség. Utána a nagyobb. Aki szereti életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét, e világon örök életre őrzi meg azt. Ahogy mondtam, az eredeti szövegben ez szerepel, aki pedig megtagadja életét. A megtagadni azt jelenti, hogy nem az én életem van a legelső helyen, hanem a második helyen van az én életem. Az első helyen az Isten van. És hogyha az első helyen van az Isten, és a második helyen az én életem, akkor kiderül, hogy meg tudom tenni azt is, hogy az Isten után beteszem a fele barátom életét, és utána következem én. Akkor tudok édesanya lenni, aki feláldozza önmagát, a gyermekeiért. Akkor tudok édesapa lenni, aki feláldozza magát a családjáért. De ha nincs ott az Isten, az első helyen, akkor borul minden. Akkor Istenné válik a munka. Istenné válik a hatalom. Istenné válik a szenvedély. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. mit jelent az, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen? Azt jelenti, hogy örömmel szolgáljunk a Krisztusnak. Ez azt jelenti, hogy fogadjuk el, hogy egyedül nem megy. Hogy szükségünk van az Istenre. A keresztények azért ilyen sikeresek, mert elfogadják, hogy egyedül nem megy. Meg lehet próbálni, erőlködve, csak azért is, fogvicsorítva, majd én megmutatom. Tessék megnézni, hogy vannak ilyen keresztények. Vannak, akik próbálnak iszonyatos önfegyelemmel, felépített belső renddel megfelelni. Csak időkérdése, mikor roppannak össze. Mert egyedül nem megy. Csak úgy megy, ha ott a Krisztus. Nem nekem kell hordozni az Istent, Isten hordoz engem. És hogyha ezt elfogadom, és ezt tudom, akkor úgy élek a világban, hogy számomra a szolgálat nem nyomorúság, nem valami muszájszagú feladat, hanem kiváltság. És öröm, ebben alkothatok, élhetek örömmel a nekem szabott kegyelem szerint, a teljesség felé törekedve. Ez a keresztény életprogram, amikor is Krisztussal együtt elmúlik bennünk a régi, az óemberi, és kiteljesedik a Krisztussal együtt az új ember, mely tükrözni képes az Isten szeretet fényét az élet minden területén. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük, hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Hiszünk, Urunk, de légy segítségünkre, amikor hitetlenkedünk. És csak annyit mutass meg erődből, hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsőséged látására. Amen.